Kezdődik a Híradó csütörtök este, Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! Több mint 6%-kal nőttek a fizetések az év első 4 hónapjában, ez havi 15 ezer forintos emelkedés egy átlagos munkavállalónak. Újraindul a diákmunkaprogram, több ezer fiatal kaphat állást júliustól az önkormányzatoknál. 5 éves csúcson a kőolaj ára az iraki harcok miatt, nyugati politikusok is tartanak a szélsőséges fegyveresektől. Több mint 6%-kal nőttek a fizetések az év első 4 hónapjában az egy évvel korábbihoz képest, a közfoglalkoztatottak nélkül számolva. A rekord alacsony infláció miatt ugyanennyivel többet is érnek a fizetések.
Lassan 2 éve dolgozom a társaságunknál, ez az idei béremelés volt az egyik legnagyobb béremelés, amit kaptam, ez havi szinten bruttó 20 ezer forintot jelent.
80-an dolgoznak ennél az online biztosítás közvetítő cégnél. Az év elején mindenkinek megemelték a fizetését, átlagosan 5%-kal.
Nekünk is sikerült a teljesítésünket, az értékesített szerződések számát növelni, másrészt az embereket is, a jó embereket is szeretnénk megtartani, illetve új területeket, új pozíciókat is nyitottunk, és ez a 3 dolog együttesen azt mondta, hogy szükséges volt ezt meglépnünk.
Ennél a cégnél az országos átlagnál magasabbak a bérek, valamivel 300 ezer forint fölött van az átlag fizetés. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint továbbra is a pénzügyi és biztosítási területen dolgozók keresnek a legjobban. Az év első 4 hónapjában közfoglalkoztatottak nélkül számolva több mint 6%-kal emelkedtek a bérek az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy amíg tavaly ilyenkor a magyar átlagfizetés 231 ezer forint volt, addig mára ez körülbelül 15 ezer forinttal, majdnem 246 ezer forintra emelkedett.
Ez elég jelentős mértékű a reálkáresetnek a növekedése.
A Híradónak nyilatkozó elemző szerint, mivel az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem volt infláció, nőttek a reál bérek is, így többet érnek a fizetések. Török Bálint azt is hangsúlyozta, hogy nem csak a közszférában végrehajtott béremelések javítják a statisztikát, hiszen a magánvállalkozásoknál is jelentősen emelkedtek a fizetések, sőt, nőtt a foglalkoztatás is.
A keresetek mellett a foglalkoztatottság is most már tendenciózusan javul az elmúlt több mint fél évben. Ennek nyilvánvalóan kedvező hatása lehet a háztartások jövedelmi helyzetére, és ezt a megemelkedett jövedelmet jó részt valószínűleg a fogyasztásra fogják költeni, kisebb részben pedig valószínűleg a hitelek törlesztésére, illetve megtakarításra.
A szakértő szerint már az első negyedéves 3,5%-os GDP növekedés is arra utal, hogy a háztartások egyre többet költenek. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében azt írta, hogy az átlagbérek folyamatos emelkedése lehetőséget ad a lakosság számára a magasabb életszínvonal megteremtéséhez.
Az 55 év felettiek foglalkoztatásának növekedését szeretné elérni a munkástanácsok, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A két érdekképviseleti szervezet azt javasolja a kormánynak, hogy több pénzt fordítsanak az 55 év felettiek képzésére, egészségügyi állapotuk fenntartására, viszont ha elveszítik állásukat, akkor hosszabb ideig járjon nekik a munkanélküli segély. Az idén is elindítja a diákmunkaprogramot a kormány. Júliustól 16 és 25 év közötti diákok kaphatnak önkormányzati intézményeknél munkát állami támogatással. Tavaly 16 ezer fiatal dolgozott így.
Visszahoztam a szerződést.
Rendben, sikerült regisztrálnod az interneten?
Sorra érkeznek a diákok az egyik iskola szövetkezet nyíregyházi irodájába. Sokan közülük már visszatérő ügyfélnek számítanak.
Csomagolás, válogatás és szalagmenti munkákat végzek.
Úgy konkrétan nem gyűjtök semmire, később például jogosítványra, telefonra, vagy akármire jó lehet ez a pénz.
A diákok a mezőgazdasági vagy fizikai munkáktól kezdve az adminisztratív feladatokon át, a tolmácsolásig, vagy például a hostesskedésig számos lehetőség közül választhatnak. A keresetek a munkától függően változnak.
Általában az alapórabér az 584 forintos bruttó órabér, ez az, amit általában a diákok meg szoktak kapni. Hogyha szaktudást vagy nyelvtudást igénylő munkakörökről beszélünk, akkor ez sokkal magasabb, tehát 7-800 forintot is elérheti.
Magyarországon az iskola szövetkezetek évente csaknem 130 ezer nappali tagozatos diáknak segítenek állást találni, főleg a nyári időszakra.
Legutóbb ennek a parknak a rendbetételében segítkeztek a diákok is.
A Pest megyei Albertírsán az önkormányzat foglalkoztatja majd a tanulókat a kormány által tavaly elindított nyári diákmunkaprogram keretében. A kisvárosban szeretnék, ha idén is legalább 30 középiskolásnak, egyetemistának tudnának így segíteni.
A munkavégzésükről pedig csak jót tudok mondani. Nyilván örülnek annak, hogy nyárban is kiszabadulnak, de amit feladatul kapnak, amit kérünk tőlük, azt maximálisan teljesítik.
Nagyságrendileg 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre a programban.
A július 1-től induló és augusztus 31-ig tartó programban 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok kaphatnak munkát, elsősorban az önkormányzatoknál. A kormány teljes mértékben állja a béreket.
A szakképzettséggel rendelkezőnél 88.500 forint per fő per hó lehet a támogatás, a szakképzetlenek esetében pedig 76.125 forint.
A nyári diákmunkaprogram keretében várhatóan 16-17.000 fiatal dolgozhat majd.
Mint a program indul a rezsitartozást felhalmozott családok megsegítésére, a Csepeli önkormányzat a gáz- és áramszolgáltatóval közösen vállalja át a tartozások egy részét. Magyarországon minden negyedik fogyasztónak van hátraléka, de számuk tavaly csökkenésnek indult.
Egyedül lakik Csepeli bérlakásában Farkas Jánosné. Azt meséli, nemrég jött ki a kórházból is, amíg bent volt, kikapcsolták nála az áramot. A 30.000 forintos nyugdíjából, ahogy mondja, nem futja a csekkekre.
Gázom is csak úgy van, hogy azt már elvitték, hogy kártyás van, villonnál is van tartozásom, 100.000 forint.
Hozzá hasonlóan több száz csepelinek van be nem fizetett gáz- és villanyszámlája. Azokon segítene most az önkormányzat, akik hajlandóak kiegyenlíteni tartozásokat, de a nagy terheket már nem bírják.
Nem halad, hanem hálót adunk az emberek kezébe.
A rezsiadósságkezelő mintaprogram lényege, hogy a Csepeli önkormányzat és a közműcégek átvállalják a nehéz helyzetű családok tartozásának a felét, hogy ne kerüljenek adósság spirálba.
Sok száz csepeli családon fogunk tudni segíteni a 49%-os adósság átvállalással, és olyan helyzetbe tudjuk őket hozni, hogy a maradék adósságukat saját maguk tudják rendezni.
Azt szeretnék, ha a csepeli mintaprogramot más térségek is átvennék. Magyarországon tavaly minden negyedik családnak volt valamilyen rezsitartozása. A legtöbb adós 3 hónapnál is hosszabb ideje nem fizette a gázt, az áramot vagy a távhőt, és a fogyasztók mintegy 4,5%-ának volt egy évnél is régebbi tartozása valamelyik szolgáltatónál. A számokból ugyanakkor az látszik, tavaly már kevesebben tartoztak, mint 2012-ben. Az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a híradó kérdésére azt közölte, 2013 végére az egy évvel korábbihoz képest 25%-kal csökkent azoknak a száma, akik 3 hónapja nem fizették a gázt. És tavaly már 27%-kal kevesebb embernél kellett kikapcsolni a közműszolgáltatást, mint 2012-ben. Szakértők szerint a rezsicsökkentésnek köszönhetően a családok többet takarítottak meg, és sokan a korábban felhalmozott tartozásaikat is elkezdték visszafizetni.
Nemzeti emléknap a mai, 23 éve ugyanis ezen a napon hagyta el Magyarországot az utolsó szovjet katona. Az országgyűlés ülésének kezdetén a házelnök azt mondta, a szabadságot nem adják ingyen, azt ki kell harcolni. Kövér László úgy fogalmazott, magyar nemzedékek évszázados vágya teljesülhetett be 23 évvel ezelőtt. Idén Jókai Anna kétszeres Kossuth díjas író kapta a Magyar Szabadságért díjat. A 2000-ben alapított kitüntetést minden évben olyan személyiségek vehetik át, akik az elmúlt évtizedekben hozzájárultak Magyarország függetlenségéhez, demokratikus fejlődéséhez. Jókai Anna úgy fogalmazott, nincs annál nagyobb díj, mint amiről az ember azt érzi, hogy szeretetből kapta. Újabb 3 államtitkárnak adta ki kinevezését, adta át kinevezését Áder János. Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára lesz, Vitályos Eszter Zsuzsannát a miniszterelnökség Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkárává, míg Pogácsás Tibort a belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkárává nevezték ki. Nem nyilatkozott a híradónak Hunvald György arról, miért vállal vezető szerepet az MSZP-ben, azok után, hogy első és másodfokon is 1,5 éves börtönre ítélték. A 7. kerület volt szocialista polgármestere elfutott a híradó riportere elől. Jogerős döntés júliusban lehet a büntetőügyben.
Miért lett újra a kerület vezetője? Miért vállalt el újra a kerület vezetését?
Ő Humboldt György, aki Kékingben és Kékfarmerban bemenekült egy üzletközpontba a híradó kamerája elől. 5 évvel ezelőtt nem tudott elfutni, amikor bírósági tárgyalásokra kísérték. Sok százmilliós ingatlan Panama, több tízmilliós fiktív tanácsadói szerződések, valamint hivatali visszaélés, ezek is szerepelnek a Humboldt ügy vádiratában. Az egykori 7. kerületi szocialista polgármestert 2009. februárjában vették őrizetbe. A bíróság első és másodfokon is másfél év börtönre és több mint 20 milliós pénzbüntetésre ítélte Humboldt Györgyöt. A fellebbezések miatt a jogerős döntést a kúria hozza meg, várhatóan július elején. Az MSZP 7. kerületi szervezete mégis úgy döntött, hogy újra választja Humboldt Györgyöt. Kerestük Humboldt Györgyöt, hogy megtudjuk, miért vállalta el újból az erzsébetvárosi MSZP vezetését. Éppen az RTL-nek nyilatkozott, amikor rátaláltunk 7. kerületi lakása előtt. A híradó kamerája láttán a szocialista politikus besietett egy üzletközpontba, ahol nem készíthettünk interjút. Tóbiás József, az MSZP megbízott frakcióvezetője szerint a tagság döntött Humboldt György kerületi elnökké választásáról.
A helyi szervezet döntött.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy hol a határ, milyen büntetőügyel a háta mögött lehet MSZP-s vezető valaki. A párt lehetséges elnöke szerint az MSZP alapszabálya egyértelműen fogalmaz.
Nem a határa kérdés, hanem van egy alapszabály. Az alapszabály egyértelműen fogalmaz ebben az ügyben, aki azt megszegi, az nem tölthet be pártisztséget. Ezt várjuk. Igen. Nem bűncselekménnyel vétség, vagy rágalmazás, vagy olyan típusú bírósági döntés, ami lehetetlenné teszi egy embernek a pártban történő szerepvállalását tisztség szempontjából. Erről szól.
Humboldt Györgyöt például hűtlenkezelés és hivatali visszaélés miatt ítélték el másodfokon. Simon Gábor volt MSZP-s elnök helyettes ellen adócsalás és felbújtóként elkövetett közokirathamisítása gyanú. Kunhalmi Ágnes pedig jogerősen elítélték közokirathamisítás miatt. Tóbiás József szavai alapján tehát Kunhalmi Ágnesből biztosan nem lehetne semmilyen vezető tisztségviselő az MSZP-ben. Az LMP Schiffer András szerint morálisan elfogadhatatlan, amit Humboldt György korábban kerületi vezetőként tett.
Lehet, hogy egy városvezetés az büntelennek minősül jogilag, ettől viszont még politikailag morálisan lehet elfogadhatatlan.
Schiffer András úgy fogalmazott, hogy ami a korszakváltás jegyében az álbaloldalon zajlik, az komolytalan.
Miért lett újra a kerületvezetője? Miért vállalt el?
Humboldt György a híradó kérdései elől elmenekült, az RTL klubnak viszont hosszan nyilatkozott.
Tudom, hogy nem csináltam semmit, tudom, hogy ártatlan vagyok.
A kereskedelmi csatorna híradója több mint 2 percet szentelt arra, hogy az első és másodfokon is elítélt szocialista politikus többször elmondhassa, ártatlan, a kúriától pedig felmentő ítéletet vár.
Alig fizetett társasági adót a magyarországi RTL 2012-ben derül ki a Portfolio.hu-n közölt összeállításból. Arról írnak, hiába volt több mint 6,5 milliárdos adózás előtti nyeresége a társaságnak, mindössze 5,5 millió forint társasági adót fizettek be. Közben a Fidesz frakciója részletes vizsgálatot kért a kormánytól az ügyben. A Fidesz szerint a reklámadó ellen folyamatosan tiltakozó csatorna számviteli trükkökkel érte el, hogy ne kelljen adót fizetnie. Ezért szerintük az RTL vezetői nem mondtak igazat, amikor ennek az ellenkezőjét nyilatkozták. Méltatlan, hogy egy évvel a halála után csak egy sírhant borítja Horn Gyula földi maradványait. Ezt mondta Smuk Andor, miután koszorút vitt a néhai miniszterelnök sírjához. A szociáldemokrata politikus azt javasolta az MSZP-nek, hogy mihamarabb kezdjenek hozzá a síremlék felállításához.
Így fest most Horn Gyula sírhelye. A szocialista politikus 1994 és 1998 között volt az ország miniszterelnöke. 8 éven át 1990 és 1998 között az MSZP elnöki posztját is betöltötte. Éppen egy éve tavaly június 19-én hunyt el 81 éves korában. Az évforduló reggelén elsőként Smuk Andor érkezett a volt szocialista kormányfő sírjához, a Fiumei úti sírkertbe. A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának elnöke, miután elhelyezett egy koszorút, azt mondta, a néhai miniszterelnök minden tiszteletet megérdemel. Az azonban méltatlan, hogy egy évvel a halála után csak egy sírhant borítja Horn Gyula földi maradványait.
Elgondolkodtató, hogy egy évvel a halála után még nem áll a síremlék. Ezért én azt javaslom a szocialista pártnak, hogy kezdje meg a síremlék felállításának előkészületeit. Mi magunk ehhez, én magam is személyesen, hogyha kell, anyagilag hozzájárulok.
Smuk Andor hozzátette, Tudja, hogy a szocialisták most a tisztújítással vannak elfoglalva, de szerinte nagy baj, hogyha közben elfeledkeznek korábbi főtisztjükről. Schmuck Andor később az MSZP Jókai utcai székházához is koszorúval érkezett. Miután bevitte az épületbe, azt mondta, Horn Gyulára ma emlékezni nem csak felelősség, hanem lehetőség is.
Horn Gyula természetesen a mi nagy alakunk, nagyon tiszteljük, minden nap emlékezünk rá.
Lukács Zoltán azt mondta, belső körben emlékezett meg az MSZP a korábbi miniszterelnök halálának évfordulójáról. Az MSZP frakció vezető helyettese szerint lesz síremléke Horn Gyulának.
A síremlék állítása az kegyeleti kérdés, és elsősorban a családdal való egyeztetésnek a kérdése.
A szocialista politikus hozzátette, az MSZP-ben hagyományosan július 4-én a néhai miniszterelnök születésnapján emlékeznek meg Horn Gyuláról.
Egy üveg unikumot küld ajándékba Gyurcsány Ferencnek Karácsony Gergely. Az Együtt PM társelnök erről a Facebookon írt. Indoklása szerint azért jár az ajándék, mert Gyurcsány Ferenc egy tegnapi interjúban elismerte, hogy nem neki volt igaza az ellenzéki összefogással kapcsolatos vitás kérdésekben. Az interjú egy másik részét viszont méltatlannak és ízléstelennek nevezték az Indexnek nyilatkozó Együtt PM-esek. Gyurcsány Ferenc ugyanis arról beszélt, hogy 2008-2009-ben nem Bajnai Gordon, hanem ő rántotta vissza a szakadék széléről az országot. Bajnai Gordon pártársai szerint ezzel szemben az igazság az, hogy Gyurcsány Ferenc politikája nem megmentette, hanem az összedőlés szélére sodorta az országot. Folyamatosan emelkedik, és már 5 éves csúcson van a kőolaj ára az iraki harcok miatt. Közben egyre több nyugati politikus figyelmeztet arra, hogy a szélsőséges iraki fegyveresek között akár több ezer európai, amerikai és ausztrál önkéntes lehet, akik később hazájukban terrorcselekményeket követhetnek el.
Több mint egy hete nem csitulnak a harcok Irakban. Az iraki és levantei iszlám állam nevű szélsőséges fegyveres csoport egyre több stratégiai fontosságú várost foglal el, miközben fokozatosan nyomulnak a főváros Bagdad felé. A szomszédos Szíriában évek óta dúl polgárháború, ott is ez az iszlamista szervezet számít az egyik legkegyetlenebbnek. Az iszlamisták előretörését az egész világ aggodalommal figyeli. Részben azért, mert a világ egyik legnagyobb olajkitermelőjének számító Irakban a szélsőségesek finomítókat foglalnak el és gyújtanak fel, a harcok pedig 5 éves csúcsra repítették a kőolaj világpiaci árát. Itthon például a héten már másodszorra emelkedik az üzemanyagok ára pénteken, ami összesen a gázolajnál 9, a benzinnél pedig 8 forintos drágulást jelent. Ennél súlyosabb gondot okozhatnak viszont azok a világ minden részéből toborzott szélsőségesek, akiket az iraki és levantei iszlám állam képezhetett ki a szíriai és az iraki harcokban, hogy hazájukba visszatérve terrorcselekményeket hajtsanak végre. Éppen ez történt május végén Brüsszelben, ahol egy Szíriából visszatért dzsihádista gyilkolt meg 4 embert a zsidó múzeumnál. Több ország vezetője, így például David Cameron brit miniszterelnök, vagy az ausztrál és a német kormány illetékese is arra figyelmeztet, számolni kell hazájukban a szélsőséges iszlamisták terrortámadásaival. Szálas Péter biztonságpolitikai szakértő szerint a veszélyeztetett országok csak akkor tudnak hatékonyan fellépni a terrorcselekmények ellen, ha rajta tartják a szemüket a terrorista gyanús embereken.
Az a legfontosabb, hogy a visszatérőket, és akikről bebizonyosodik, hogy harcolnak, azokat valami módon tudja figyelni a titkosszolgálat és ellenőrizni. Illetve tudjuk pontosan azt is, hogy vannak azért olyan figurák, akikről mikor korábban megtudja, ha korábban megtudja a hatóság, akkor megpróbálja megakadályozni a Szíriába való távozásukat.
Az iraki biztonsági erők közben képtelenek megállítani a szélsőségeseket. Az ország ezért az Egyesült Államoktól kért segítséget, aki a szárazföldi beavatkozást kizárta, de a légicsapást nem.
Magyarország lesz a díszvendége a 15. Hiroshimai Nemzetközi Animációs Filmfesztiválnak augusztusban. Idén 20 ország 59 alkotása versenyez, köztük 3 magyar film. Emellett versenyen kívül több magyar alkotást is vetítenek majd. Karas Mónika, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke jó fokmérőnek nevezte a japán versenyt, ami kiválóan tükrözi a hazai animációs filmek minőségét. Holnap is lesz balatoni nyár, Révfülöpön van az egyik műsorvezető, Osváth Andrea. Szervusz, Andi, mi lesz nálatok holnap?
Szervusz, jó estét! Holnap reggel is érdemes lesz velünk tartani, együtt élvezhetjük ugyanis a Fiesta együttes latinos hangulatú zenéit. Lesz nálunk parád és nemzetközi séfcsapat, aki főzni fog nekünk, Omega Turné vendégünk Kóbor János. Kerékpárral érkeznek hozzánk egy emléktúra résztvevői, itt lesz egy gyönyörű színésznő és Gubás Gabi és az Éjszakai Nesz. Cirkusz az egész világ, végzős artisták fognak bemutatkozni, két premier ezután a balatoni szendvics és a komikájt. Ezen kívül sok-sok vidámsággal és játékkal, és egy Halsány Leventével várjuk Önöket holnap reggel.
Andi, köszönjük! Sokkolt a Spanyolországot a címvédő labdarúgó válogatott kiesése Brazíliában. A spanyol csapat 2-0-ra kikapott a chileiektől, így már a csoportkörben búcsúzott. Ma este is nagy lesz a tét, két korábbi világbajnok, Anglia és Uruguay is a bentmaradásért harcol majd.
Sokan hangosan felkiáltottak, mások könnyeikkel küszködve a csodában bíztak. A legtöbben viszont csak csendben maguk elé meredtek a chilei gólokat látva tegnap este Madridban.
Sánchez, hárman is körbeveszik, de bejátsza! Ott az üres kapu! Gól!
A dél-amerikaiak az első góljukat a 20. percben szerezték. Majd a fél idő végén, egy szabad rúgás után jött a második is.
Alexis Sánchez a labda mögött. Eltekeri Casillas, kibokszolja, de még ott a lövés! Gól!
A mérkőzés lefújása után az egyik chilei drukker foglalta össze a legjobban, hogy mi történt. Azt üzente, adios, azaz búcsú Spanyolország. 4 éve, amikor a válogatott megnyerte a világbajnokságot, hatalmas tömeg várta a hazaérkező focistákat a spanyol fővárosban. A csapat egy nyitott tetejű busszal ment végig Madrid utcáin, csak úgy, mint 2008-ban és 2012-ben, amikor Európa-bajnokságot nyertek. A mostani kieséssel ennek a 6 éves sikerkorszaknak lett vége. Hamarosan aprólékosan kielemezzük a történteket és levonjuk a tanulságokat. De erre még van időnk, mondta a meccs után a spanyol szövetségi kapitány. A spanyolok kiesése a VB eddigi legnagyobb meglepetése volt.
Casillas nagyon gyengén védett még a BL döntőben is.
Mésző Géza korábbi válogatott labdarúgó, a Telesport szakkommentátora szerint a címvédőre nehezedő nyomás lehet az egyik oka annak, hogy az utóbbi 4 VB-ből 3-ban a világbajnok már a csoportból sem jutott tovább.
Lehet az is, hogy a címvédőnél van egyfajta ilyen, hát nagyon nagy önbizalommal jönnek, és aztán még a csoportkörből sem tudnak tovább menni.
Ma este újabb izgalmas mérkőzés várható. Két korábbi világbajnok, Anglia és Uruguay válogatottja csap össze. Itt is az életben maradás lesz a tét.
Amikor Olaszország, Anglia és Uruguay egy csoportba került a sorsoláskor, a szakértők halálcsoportról kezdtek el beszélni, és akkor még nem is sejtették, hogy eljön az a nap, amikor a csoport kis csapata, Costa Rica 3-1-re legyőzi Uruguay. Olaszország 2-1-re győzött Anglia ellen az első fordulóban, így ma este Anglia és Uruguay 2 0 pontos csapat játszik majd egymás ellen. Az a gárda, amelyik ma este is vesztese hagyja el a pályát, matematikailag még nem veszíti el az esélyét a továbbjutásra, de jobban teszik, hogyha a spanyolokhoz hasonlóan elkezdenek azon gondolkozni, hogy mikor vesznek szuvenírt a családtagjaiknak.
A közvetítés a híradó után 20:40-kor kezdődik az M1-en.
Mindjárt jön is a meccs, előtte azonban időjárás jelentés, az este ma 11 óra után 10 perccel kezdődik, rögtön utára híradó, aztán ismét foci, Japán és Görögország csap majd össze éjféltől. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!